Füles bagolyolvasó. Fekete István. Zsaroltam. Algebra óra volt. Idegesség sziszegett a levegőben. A táblán megcsikordult néha a kréta, izzadt az osztály, és meleg volt, mint a műtőkben súlyos operációk előtt. Odakünt sütött a júniusi nap. A nagy diófákon lágyan füttyentett a sárga rigó, és valahol messze vonatzakatolt virágos rétek között szabad, ismeretlen tájakon. Engem már nem bántottak az algebra problémái. Az elmúlt órán megszereztem véres verejtékkel a nyugodt elégségest, és most már csak fizikai énem volt jelen a matematikai viharban. Előttem papírlap, melyre különféle horgokat, horognyeleket, parafaúszókat rajzoltam, és, amelyik kiválóan sikerült, az alá odaírtam. Ezt. Ami annyit jelentett, hogy a lerajzolt készség lesz hivatva az 5 kilós pontyokat szárazra segíteni a vakáció ragyogó napjaiban. Éppen egy dupla horog szakállát rajzoltam, amikor oldalba lök a szomszédom, és a szakáll azonnal huszárbajusz formáját vette fel. Vissza is adtam az oldalba ütést, de ekkor valami merett csend támadt a levegőben, és a szomszédom odasúgta, nem hallott-e, őrült. Téged szólít. Még mindig nem értettem. Az egész osztály rám nézett, és kajánul mosolygott, olvasva a másodperceket, amellyel az óra megrövidül. Mit néznek ezek? Gondoltam. Az én osztályzatom le van zárva, és vége. Valami tévedés. Körülnéztem. Ekkor megszólalt Kendei tanár úr, és Zwickere villanása, mint a késpenge, vágott felém. Nagyot hal maga, fiam, nem hallja, hogy hívtam, bocsánatot kérek, nem hallottam, és a gyomromban, mintha polipok tapogattak volna. De még mindig rugdalódzott bennem valami kis reménység. Azt mondta, hogy hívtam, és nem azt, hogy szólítottam, cikáztak gondolataim. Talán el akar valahova küldeni? Cigarettáért, egy pohár vízért. Haj, micsoda friss vizet hozok neki, szegény, nem csoda ebben a melegben, és odaálltam a katedra elé. Nem a felelők helyére. Tessék parancsolni, tanár úr. A szorongó csend kezdett felolvadni. Mögöttem halkan derült az osztály, és én szigorúan vissza is fordultam. Micsoda illetlenség ez. Más is megszomjazik ebben a melegben, és már láttam magam, amint a pedellusné kis zöld tálcáján beegyensúlyozom a friss vizet, hidegtől harmatos pohárban. Harmatos lesz, esküszöm. Kendei tanár úgy nézett rám, mint, aki nem szomjas. Akkor talán cigaretta? Mégis cigaretta, elfogyott szegénynek, és most nem akar kérni attól a pimaszbaloktól. Igaza van, én sem kérnék. Itt van ez a kedves, szolgálatkész fiú. Az osztályzata már lezárva. Majd ezzel megy, nincsenek itt már semmi dolga. Kendei tanár úr Zwickerében felágaskodott valami kis vidámság, de azután hidegen a felelők helyére mutatott. Micsoda új divat ez, oda álljon a tábla mellé. Vagy fejből akarja levezetni az egyenletet? Álltam. A Zwicker villanása azonban odalódított a vérpadra. Hát jó. Én elviselem, bár az osztályzatom le van zárva, de hogy a történelem mit ír rólad, Kendei, azt megnézheted. Ekkor csodálatosan beborult kün minden. Az egész osztály össze-vissza hintázott előttem. A padok összehúzódtak és szétnyíltak, mint a harmonika. Tanár úr, kérem, suttogtam, nem jól érzem magam. Kendei rám nézett, azt elhiszem, fiam, és gúnyosan elhúzódott a szája, de ki érzi itt jól magát? Hát ez igaz volt, senki sem érezte jól magát. Még Huber Gyurka sem, aki pedig mindent tudott, de most öreges ráncokat vetett homlokán az ismeretlenekkel való verekedés félelme. A mennykő ott lógott a levegőben. Nem sokáig. Némi kis dörgés előzte meg, azután belém vágott egy exponenciális egyenlet alakjában, utána letöröltem a táblát és illedelmesen meghajtottam magam, miközben a vértanúk mosolya lebegett pattanásos arcomon. Ekkor szólalt meg a csengő és gyászosan csilingelt, amíg helyre szédelektem. Elbuktam. Barátaim némán osztoztak gyászomban, én pedig csak legyintettem szerencsétlen. Ez sem tudja, kit buktatott el. Ezen teljesen indokolatlan megjegyzésem után 5 perccel a szomszédosztályban már elterjedt a hír, hogy a főigazgató a nagybátyám, aki a retteget Kendei nyársra húzza, de legalábbis elhelyezi. 20 perc múlva pedig tudta az egész iskola. Csak Kendei nem. Azt hiszem, még ma sem tudja. Peregtek a napok. Nem ettem, nem aludtam és pisztolyt vásároltam, egyelőre ismeretlen célból, egy koronáért. Kitűnő pisztoly volt, elültöltő, a belső zsebemben hordtam, hogy jól látható legyen, miközben a kakasok kegyetlenül bökötték bordáimat. Minek az neked? Kérdezte Rajci Feri, akinek kék szemeiben mindig valami melankólia borongott. Kell? Vágtam el zordonan. Feri kezet nyújtott és szemei könnyesek lettek. Rám mindig számíthatsz. Mondta, de még ma sem tudom, miben számíthattam volna rá, mert gyenge fiú volt és félénk. Talán a temetésemre gondolt, ahol az egész osztály helyett könnyezett volna. Azután egy vadászkést szereztem, melyet nadrágom belül az övembe dugtam. Ettől kissé nehézkésen mentem, mert a kés hosszú volt és kivágta volna a nadrágom. Járásom tehát lassú és komoly lett. El is késtem naponként a találkáról, melyet a katonakórház csendes környékén tartottunk székhelyi Sárival, akiről az egész osztály tudta, hogy feleségem lesz. Már a kelengyéjét varrogatja. Még csak leérettségizem, a főiskolát végzem el, aztán megesküszünk. Azonnal, Sári szemén látszott, hogy mindent tud. Mellém ült a kőkorláton és megfogta a kezem. Istenem, mi lesz most? Semmi. Legyintettem, és közelebb hajoltam Sárihoz, részint, hogy üdek is körni szagát érezzem, részint pedig. Jesszusom, mi van a zsebedben, az az én magánügyem, Sári, nem neked való, és megcsikorgattam a fogam. Ha meg nem mutatod, itt hagylak, szomorodott el. Sárikám, ez a férfiak dolga, sajnálom, hogy felfedezted ne kívánd. Titokzatosan merev lettem, ha titkod van előttem, akkor úgyis vége mindennek, pityergett el és úgy tett, mintha indulna. De nem ment el. Szipogott egy kicsit, azután benyúlt a zsebembe. Nem, Sárikám, nem. Kis keze ott kotorászott a mellemen, végre kihúzta a félelmetes pisztolyt. Rettenetes volt, és olajos. Sári szemei kinyíltak, mint a fákja, és láttam, hogy ebben a drámai pillanatban halálosan belém szeretett. Most már mindent tudsz, szóltam szaggatottan. Megkérlek, rejtsd el a fegyvereimet, amíg indulok. És kihúztam a kést is, amely előkelő mozgásom szabályozta. Sári szívéhez szorította a fegyvereimet. Nyugodt lehetsz, inkább meghalok, és kezét nyújtotta, de ha szólok, meg is csókolt volna. Nem akartam, eddig könyörögtem az első csókért, de most férfiatlannak tartottam kunyorálni. Itt élet és halál forog kockán, a bizonyítvány combaton osztották. Hol leszek én már akkor? Kivettem a postatakarékból megtakarított pénzecském, ami summa-summarum 5 korona volt. Pénteken megváltottam a jegyemet. Este találkoztunk Sárival. A nagy platánfák susogtak felettünk, valahol cigány húzta, és a kaszárnyában zengve szólt a kürttakarodóra. Könnyeztünk, ez az utolsó este, összebújtunk, mintha hideg lenne, és megéreztem, hogy Sári az ünnepélyes alkalomra mamája parfümjét használta. Azután átnyújtotta a kést, amelynek tokot vart, és a pisztolyt, melynek morteste immár sejem zacskóban himbálódzott. Gondolj rám, suttogta, és írj, én várok a sírig, és vállamra hajtotta a fejét. Kis keze meleg volt, mint a madárka, tarkóján aranylott a pihe, mint a kis csibéken. Sárikám, akadoztam, nagy útra indulok, illene, hogy megcsókolj, és Sári engedelmesen, először, odaadta száját, amely meleg volt, illatos, mint a friss kalács, és édes, mint a méz, pedig a sós könnyek oda peregtek szegletébe. De azután egy bakancs kezdett kopogni felénk és elváltunk. A villanylámpa alól még széles mozdulattal meglengettem a kalapom, mint amikor hajóról integetnek szerelmesek, akik új világba mennek, azután egészen egyedül maradtam. Csodálatos, nem éreztem a bukást, a szégyent, a szülői haragot, amely, mintha már tornyosult volna, csak egyet éreztem tisztán, világosan, Sári édes, édes csókját. Az iskolába menet megizentem, hogy beteg vagyok és csak később megyek az igazolványért. Jegyem már megvolt, és nem sokára döcögött velem a vonat folyót felé. Zsebemben a pisztoly és 4 korona. Kis csomagomban a kés, pár fehér nemű, és Gárdonyitól a láthatatlan ember. Nagybátyámékhoz megyek, egyelőre azután, ahogy a sors hozza. Idős pár ült a kupéban. Összehúztam magam a sarokban, és néha rájuk néztem, nem figyelnek-e. Az öreg úr néha rám nézett, különösen a zsebem tájára. Esélyt valamit. Megállt a vonat a város külső állomásán is. Nem néztem ki. Még felismernek, szüleim hát ha már kerestetnek. Búcsú levelem majd csak akkor írom meg, ha megérkeztem. A folyosón kopogás, valaki felszállt, a kopogás megállt fülkénk előtt. Van itt szabad hely, úristen, ez a hang, fejem magától fordult arra felé és lábaim is maguktól álltak fel és a derekamat is, mintha láthatatlan erő hajlította volna meg. Alázatos szolgája tanár úr, Kendej volt, üdén, frissen, Zwickere ragyogott és mosolygott. Hova utazik, fiam, igen. Hát majd eldiskurálunk. Persze nem ám az algebráról nevetett szélesen s az öregek is vele mosolyogtak, de nem ám. Gazember, hát milyen volt a bizonyítvány. Nem szóltam semmit, de éreztem, hogy a szememet elfutja a könny. Süket csönd támadta a fülkében. Ragyogott a határ, amerre rohant a vonat, de az én szegény kis diák szívem tragédiája ott remegett a levegőben. Kendej már nem mosolygott. Az öregek is ilyetten néztek rám, s akkor az algebra félelmetes tanára szelíden maga felé fordította könnyes arcom. A tanár úr, fuldokoltam, megbuktatott, és megrázkódtam a sírástól. Kendej az öregekre nézett, akik elfordították fejüket és velem könnyeztek. Azután idegesen kapott a zsebéhez, de fiam fiacskám ez tévedés, és már lapozott abban a rettenetes piros noteszben. Itt van, ide nézzen, ekkor kiderült a határ. Nagy, vattás felhők utaztak az ablak előtt, és benéztek Kendei tanár úr noteszére, és mosolyogtak az öregek, mosolygott a tanár úr, és mosolyogtam én is, könnyesen. Kiderült, hogy nem is láttam a bizonyítványom. Kendei nagyokat nevetett. És most szökik, ugye, meg se nézi a bizonyítványt. Egres, kiáltott a kalauz. Kendei felugrott. Itt a másik vonat, azonnal hazamenni, gyerünk, hozza a cofmókját, leugrott a vonatról, megváltotta gyorsan a jegyem. Én bódultan vettem elő a bugyellárisom. A jegyára, rebegtem, majd, ha államtitkár lesz, nevetett. No, itt a vonat, Isten áldja, és kezét nyújtotta, én pedig ott a fényes állomáson, amikor két vonat utasaik is néztek, hirtelen kezet csókoltam Kendei tanár úrnak. Ne bolondozzon, mondta zavartan, és majd a lépcső mellé lépett. Mehet, kiáltotta a kalauz, és elindult a vonatlágyan, ringatva. Még ma is csodálkozom, hogy elbírta a boldogságom. Otthon nem tudtak meg semmit. Rohantam a bizonyítványért. Az ebédtől ugyan elkéstem, de ezt észre sem vették, hiszen a szállongó hírekből már tudták, hogy algebrából pótvizsgáznom kell. Ragyogó arcomról azonban mást olvastak és mélyen fellélegzettek. Jobb is lehetne, mondta édesapám szigorúan, de láttam arcán, hogy szívesen megölelt volna. Nem is ettem. Bementem szobámba, hanyat vágtam magam a diványon és boldog kávulatban néztem a mennyezetet. Az ebédlőből anyám hangja hallatszott. Látja, nekem lett igazam. Nem buta gyerek ez a mi fiunk. Össze-vissza hazudozik az a horvát Jóska. Ebből megtudtam, hogy horvát Jóska mondta, hogy én megbuktam. Én megbuktam, ha-ha-ha, nevetséges, és Jóskát meg fogom nyakarni. Este pedig levelet kaptam Sáritól, megszólítás nélkül. Ön játszott velem és becsapott. Nem volt komoly szándéka és eszeágában sem volt útra kelni és még csak meg sem bukott, csak azt akarta elérni, amit elért. Ó, én hiszékeny, tekintse a dolgot meg nem történtnek és ne köszöntsön. Zsaroló, hiába a dolgot nem tudom meg nem történtnek tekinteni. Néha még álmodozom, amikor nagy platánok alatt járok, melyek elfeledett időkről suttognak és ilyenkor szinte érzem Sári hamvas kis száját, amely meleg volt és illatos, mint a friss kalács, és édes, mint a méz, pedig a sós könnyek oda peregtek szegletébe.